Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Sámuel próféta könyvéből, az első könyvből olvassuk, a 16. részből, a 16. rész 14. versétől a fejezet végéig. Sámuel próféta első könyvében a 16. rész 14. versétől ezt olvassuk. És az Úrnak lelke eltávozik Saultól, és gonosz lélek kezdé gyötörni őt, mely az Úrtól küldetett. És mondának Saul szolgái néki, íme most az Istentől küldött gonosz lélek gyötör téged. Parancsoljon azért a mi Urunk szolgáidnak, ki körülötted vannak, hogy keressenek olyan embert, ki tudja a hárfát pengetni. És mikor az Istentől küldött gonosz lélek rejád jön, pengesse kezével, hogy te megkönnyebbülj. És mondta Saul az ő szolgáinak, keresetek tehát számomra olyan embert, aki jól tud hárfázni, és hozzátok el hozzám. Akkor felelt egy a szolgák közül, és mondta, íme én láttam a Betlehemben lakó Isainak egyik fiát, aki tud hárfázni. Ki erős vitéz és hadakozó férfiú, értelmes, beszédű és szép ember, és az Úr vele van. Követeket küldött azért Saul Isaihoz, és mondta, küld hozzám a fiadat Dávidot, ki a juhok mellett van. Isai pedig vett egy szamarat, egy kenyeret, egy tömlő bort és egy kecskegödőjét, és elküldte Saulnak az ő fiától, Dávidtól. Mikor pedig Dávid elméne Saulhoz és megállt előtte, az igen megszerette őt, és fegyverhordozója lőn néki. És elküldte Saul Isaihoz, mondván, hadd maradjon Dávid nálam, mert igen megkedveltem őt. És lőn, hogy mikor az Istentől küldött lélek Saulon volt, vette Dávid a hárfát, és kezével pengeté, Saul pedig megkönnyebbült, és jobban lett, és a gonosz lélek eltávozék tőle. Isten áldja meg az ő igéjének hirdetését, magyarázatát, most jöjjetek, imádkozzunk ezért. Urunk, köszönjük néked a mai Isten tiszteletet is, köszönjük néked, hogy te beszélő Isten vagy, és szólsz hozzánk az igéből, és kérünk, hogy ezt a szót áld meg a szívünkben, hogy jó gyümölcsöt teremjen a te dicsőségedre. Kérünk téged arra, hogy szólj hozzánk ma is édesen, és a félelmünk mindjárt széled, és azok a rossz gondolatok, amik bántanak minket is, és gyötörnek sokszor, azok el tudnak távozni tőlünk, akkor a te áldott szavadra figyelünk. Kérünk téged, segíts oda fordítani a szívünket most hozzád, sőt felemelni a szívünket hozzád, ahogy énekeltük is. És kérünk téged, hogy te helyezd el benne a te áldott beszédeidet, örökké életnek igéit. Köszönjük néked, hogy megőriztél minket az elmúlt napokban is. Köszönjük néked, hogy most itt együtt lehetünk a templomban. Kérünk, legyél közöttünk, és áld meg mindazoknak a szívét, akik megszomorodottak, áld meg azokat is, akik örvendeznek valamiért, áld meg azokat, akik távol vannak most tőlünk, nem tudnak itt lenni, bár szeretnének talán köztünk lenni. Légy kérünk minden helyen, ahol a te igéd megszólal a mai napon is, és add, hogy minél több templomban, gyülekezetben, közösségbe felcsendüljön az igaz evangélium, a tiszta igehirdetés. Kérünk téged, hogy közöttünk is hadd szólaljon meg ez, és engedd, hogy szívünkbe zárjuk a te beszédedet. És így téged dicsőítve, benned örvendezve, a te útaidra lépve, neked odaszánva magunkat tudjunk visszatérni a hétköznapi életünk forgatagába. Vondd most a szívünket magadhoz, nagy nevedért. Amen. Énekeljük testvéreim ige hirdetés előtt a 172. énekünket. A 172. énekünk így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül.
Thank you.
Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból hallgassuk meg, Sámuel próféta első könyve 16. részéből, a 18. versből. Akkor felelt egy a szolgák közül, és mondta, íme én láttam a Betlehemben lakó Isainak egyik fiát, aki tud hárfázni, aki erős vitéz és hadakozó férfi, értelmes beszédű és szép ember, és az Úr vele van. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az elmúlt alkalommal hallottuk, hogy Isten megbízásából Sámuel próféta egy betlehemi pásztor fiút, Dávidot, olajjal királlyá kente a zsidó nép felett. És nem csak, hogy az olajat öntötte a fejére, szarujából, hanem Isten pedig megajándékozta Dávidot a Szentlélek ajándékával, aki képesítette őt arra a feladatra, amire kiválasztotta őt Isten. De mielőtt még Dávidot királlyá kente volna Sámuel, és részesült volna a Szentlélekben, hogy ezt a nagy feladatot teljesíthesse, előtte az Úr már dolgozott ebben a Dávidban. Fiatal ember volt, de az Úr dolgozott benne, munkálkodott benne. És elérte azt, hogy Dávidot így nevezhette, valamivel korábban Sámuel prófétának mondta ezt az Úr, hogy választottam magamnak szívem szerint való királyt. Szívem szerint való királyt. Isten elérte már Dávidban, hogy Dávid a szíve szerint való ember lett. Isten szíve szerint való ember. Kérdés az, hogy hogyan lett ő azzá, nem tudunk ebben most itten mélyen belemenni, de a Szentírásnak a fényében azt kell mondanunk, hogy az Úr volt az, aki Dávidot már örök időknek előtte kegyelemből Jézus Krisztusban kiválasztotta magának. És aztán, amikor Dávid megszületett, attól kezdve Isten kegyelmesen dolgozott az ő szívébe, lelkébe, és elérte azt, hogy ez a Dávid már egész fiatal emberként hitt Istenben. Átadta Istennek a szíve fölött a rendelkezést, és Isten, hogy így mondjam, elérte, hogy Dávid, bízom benne, mindenek fölött szeresse az Urat. Ha elbukott, Dávid már pedig elbukott sokszor biztosan, vagyis bűnbe esett, akkor Isten mindig bűnbánatra segítette ezt az embert, ezt a fiatal embert is. Helyreállította az őt kegyelmével, tanítgatta, vezetgette őt az ő útján. És tulajdonképpen mi már látjuk az ő élete egész ívét, és tudjuk, hogy a halála órájáig az Úr vele volt, sőt, azután is vele maradt az Úr ezzel az emberrel. Tehát az, hogy Dávid Isten szíve szerint való ember volt, akkor már, amikor őt Sámuel próféta királlyá kente, hát ezt egyedül Isten kegyelmének lehet köszönni. Ezt egyedül Isten kegyelmének köszönhette ő is, meg mi is látjuk, hogy hát ez csak a kegyelem. Az a Jézus Krisztusért való drága kegyelem és érthetetlen kegyelem, amiről sokszor hallunk és beszélünk, és ami talán nekünk is a szívünk legdrágább kincse. Óvakodnunk kell itt attól, testvéreim, hogyha itt Dávidról beszélünk, hogy túl idealizáljuk őt. Mindjárt ismeritek a Michelangelo-nak a szobrát Dávidról. Hát ez egy 4 méteres szobor, márványból van, hát paritjájával áll, emlékeztek talán erre a képre többen. Hát ez egy túl idealizált kép. Itt nem látszik Dávidnak a szíve, mert Dávidnak a szíve az egy bűnös szív volt. Ugyanolyan bűnös szív, mint akár melyikünké, de Isten kegyelembe fogadta őt. És kegyelemből, a Jézus Krisztusért való kegyelemből volt előtte kedves ez az ember. Mint hogy mi is egyedül a Jézus Krisztusért való kegyelemből lehetünk Isten előtt kedvesek. Ha Isten lehajol hozzánk, akkor Krisztusért hajol le, és Krisztusért ölel magához bennünket. Olyan nagy érték a Krisztusnak a vére, hogy azért van kegyelem a számunkra. És ez a kegyelem ez nem fogy el, ez megújul. Krisztus áldozat olyan fedezete ennek a kegyelemnek, hogy ez soha nem merül ki. és ezért mindig van kegyelem, és mindig van bűnbocsánat a számunkra, és mindig van kegyelemből való megújulás, hitben való előrelépés, fejlődés. Szóval Dávid egyedül kegyelemből volt kedves Istennek, és itt eszembe jutott, csak utalok rá, Mária, mert Máriát hogyan köszöntötte az angyal, amikor megjelent nála? Üdvözlégy, kegyelembe fogadott. Kegyelembe fogadott. Mária is azért, nem azért szülte meg Jézust, mert ő olyan tökéletes volt, hanem azért, mert Isten kegyelembe fogadta őt. Sajnos a Vulgátának, a latin Bibliának a fordítója nem egészen értette meg a görög szöveget, és úgy fordította le, és azóta is a katolikusok állandóan így mondogatják, hogy üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes, mint hogyha Mária kegyelemmel teljes lenne, és osztogathatná a kegyelmet, de hát a Bibliának az eredeti szövegében nem az van, hogy kegyelemmel teljes, hanem kegyelembe fogadott, ami egy kicsit más. Mária ugyanolyan bűnös fiatal lány volt, mint akárki, de Isten őt is, mint Dávidot is kegyelembe fogadta, csak Dávidra azt a feladatot bízta, hogy legyen Izrael királya, Máriára meg azt, hogy szülje meg Jézust ezen a földön. A kegyelembe fogadott embereknek mindig vannak feladatai a világban, majd egy kicsit beszélek még erről, nekünk is, ha kegyelembe vagyunk fogadva, Isten ad nekünk valami feladatot, de csak a kegyelemnek köszönhetjük, hogy minket Isten elfogad, megbocsátja a bűneinket, igazán nyilvánít, megtart minket az életünkbe, hordoz minket, hogy még a halálunk óráján is legyen reménységünk, hogy a fogadó igen mondja, és az örök élet reménységével a szívünkbe menjünk el, és aztán érkezzünk meg a mi mennyei otthonunkba. Tehát Dávidot ne idealizáljuk, hanem maradjunk a realitások talaján. Dávid bűnös gyerek volt, de Isten kegyelembe fogadta őt, és hittel ajándékozta meg, és aztán formálta ezt az embert. És hogy jelentkezett ez a formáltatás az ő életében, hát néhány dolgot hadd mondjak el ebből. Először is azt látjuk, hogy a kegyelem által formált fiatal embernek a tekintete tiszta volt. Ezt olvassuk itt róla, hogy az egyik, Saulnak az egyik, tehát az adott királynak az egyik embere azt mondja Dávidról, hogy ez egy nagyon nagyszerű ember, az Úr vele van, és még korábban egy másik jellemzését olvassuk, hogy amikor odaáll Sámuel próféta elé ez a fiatal Dávid, akkor azt mondja róla az írás, hogy Sámuel úgy látta, hogy a tekintete kedves. Kedves volt a tekintete. Kedves volt a tekintete. Ha mondjuk a szem a léleknek a tükre, akkor Dávidnak a tekintetébe volt valami az ő kegyelemből megtisztított szívéből. Valahogy a szívének ez a tisztaság, amit kegyelemből kapott, ez valahogy kiült a tekintetébe, egy tiszta tekintetű, kedves tekintetű ember volt. Sámuel tudta, hogy ez az ember testileg is egészséges, mert látszott rajta, de látta, hogy lelkileg is a tekintetéből lehetett látni. Kedves tekintetű volt. Hogyha valakinek, testvérek, ma is az Úr munkálkodik a szívébe, és tisztogatja a szívét, és munkálkodik benne, akkor annak a szeme is csillogó lesz, és kedves tekintetű lesz. A tekintete sugároz valamit. A szíve tisztaságából valami megjelenik az ember szemébe is. Akinek a szíve tele van bűnnel, meg mindenféle szeméttel, gonoszsággal, annak a tekintete is gonosz lesz. Sötét lesz a tekintete, ugye ismerjük ezeket a kifejezéseket. Akinek meg a szíve kegyelemből tiszta, annak a szeme is tiszta lesz, a tekintete is tiszta lesz, ragyogó lesz, mint ahogy Dávidnak. És ha Dávid, akkor Dávid fia. Mindig Dávidról szálljunk, mindig egy kicsit tovább, Dávid fiára, a Krisztusra, a Messiásra. Milyen lehetett Jézusnak a tekintete? Bár azt is olvassuk Jézusról a Bibliában, hogy az ő tekintete tűzláng tekintet, Jelenések könyvében így jelenik meg, hogy tűzláng tekintete van Jézusnak. De amikor itt volt Jézus a földön, akkor hogy nézhetett azokra az emberekre, akik körülötte voltak? Ezt nem is tudjuk elképzelni. Mi volt a tekintetébe, testvérek? De hát mondhatjuk, a tisztaság, a szentség, a szeretet sugárzott a szeméből, az igazság sugárzott a tekintetéből. Ahogy ránézett, azokra az emberekre, akiket a sátán gyötört, és a tekintetüket összezavarta, vagy akiket démonok szálltak meg, és nem is tudtak Jézusra nézni tulajdonképpen, vagy azok a beteg emberek, akiket a lepra, meg egyéb nyavaják torzítottak el, vagy éppen megvakultak, ezekre a nyomorultakra, hogy nézett rá Jézus? Így néz reánk is, mi nem tudjuk most még így megtapasztalni ezt, mert nem tudunk visszanézni a tekintetébe, valószínűleg nem is tudnánk belenézni a tekintetébe, de majd eljön az óra, hogy majd belenézhetünk Krisztusnak, a feltámadott Úrnak a tekintetébe, de most még nem, de már ő lát minket. És sokszor ez a tekintet elég arra, hogy az ember szívét összetörje, vagy éppen megvigasztalja, vagy felemelje, vagy megbátorítsa. Tekints reám, Uram! Jézusnak a tekintete volt igazán kedves tekintet, és ma is az ő tekintete igazán kedves tekintet, és jó, hogyha előtte élhetünk, és ezt magunkon tudhatjuk, ezt a tekintetet. De hadd lépjek tovább, mert délután 3 órakor is itt fogunk ülni, hogyha nagyon elmerülünk ezekbe a pontokba. A második pont, amire gondolnék, hogy Isten lelke munkálkodott ebben a Dávidban, az megjelenik abban is, hogy ennek a szíve bátor volt ennek a fiatal embernek. Maga is beszél arról, hogy amikor a következő részben fogjuk majd ezt látni, hogy amikor ott Saullal folytat egy diskurzust a Góliáttal való összecsapás előtt, azt mondja Dávid, hogy pásztor volt a te szolgád atyának juhai mellett, és ha eljött az oroszlán és a medve, és elragadott egy bárányt a nyáj közül, elmentem utána, és levágtam, kiszabadítottam a szájából, ha pedig ellenem támadt, megragadtam szakállánál fogva, levágtam és megöltem. Mondja Dávid, a te szolgád mind az oroszlán, mind a medvét megölte. Úgy lesz azért a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok. Na hát, itt körülnézek, van egy-két bátor legény azért itt a templomba, de azért szerintem ezerszer meggondolnánk, hogy egy medvével vagy oroszlánnal netalántán ugye szembe szállnánk. Márpedig Dávid nem túlzott, abban az időben több ilyen feljegyzés is van, nem csak bibliai feljegyzés, hogy puszta kézzel vadásztak, például az asszír királyok is puszta kézzel vadásztak oroszlára. Azért ez a bátorságnak nem akármilyen fokozata. Hát én már láttam medvét úgy messziről, de úgy nem gondoltam rá, hogy most direkt kontaktusba szeretnék vele keveredni. Ugye? Inkább azon gondolkoztam, hogy mit is kell csinálni az erdélyiek szerint, hogy mit is kell csinálni, hogyha a medve megtámadja az embert. Hát ugye akkor halottnak kell magunkat tetetni állítólag. Biztos nem nehéz. De mondjuk, na, tehát azért ez, hogy egy juhocskáért, egy árva kis, szegény kis jószágért, alig pár kiló, ugye, egy juhocska, hogy ezért Dávid utána ment a vadaknak, és ezekkel szembeszállt. Szóval egy bátor ember volt, meg kell hagyni, nem volt egy ilyen kis betói alak, bocsánat a kifejezésért, de hát csak így volt, és azt hiszem, testvérek, hogy ez a bátorság, ez később is ott volt benne. Sokszor már azt mondanánk, hogy merészség volt ez benne, meggondolatlanság, de az biztos, hogy egy rendkívül bátor szívű ember volt, és mondhatnánk, hogy az Úr bátorította meg, mert ez a fajta bátorság, ez az Úrtól való. Az Úr mondja, például Józsuénak, emlékeztek erre a klasszikus igére, amikor ott a Jerikó előtt vannak, hogy légy bátor és erős. És nagy csatáid lesznek itt is ebbe a konkrét, de légy bátor és erős, mert veled vagyok én. És ha veled vagyok, akkor nyugodtan lehetsz bátor is, meg erős is. És végezd el a feladatodat, bátran, erősen. És így van ez, testvérek, hogy ma is, ha bennünk az Úr dolgozik, akkor mi nem vagyunk gyáva emberek. Nekünk nem kell ilyen oroszlánokkal, meg medvékkel, meg emberekkel, meg városokat bevenni, meg ilyenek, nem ilyenekbe kell a bátorságunkat megmutatni, hanem hogy harcolunk mondjuk a bűn ellen, önmagunkba, meg a környezetünkbe is esetleg szólunk, és fölemeljük a szavunkat az igazságért. Vagy ha üldöznek Krisztusért, akkor ezt vállaljuk, ezt a nehézséget. És bátran bizonyságot teszünk Krisztusról, és nem húzódunk vissza nagy gyáván, fülünket, farkunkat behúzva, hogy most aztán mi nem szólunk egy szót sem, mert itt mit tudom én, milyen hátrány fog minket érni, ha itt netalántán mi a hitünkről tanúságot teszünk. Nem, testvérek, mi is bátrak vagyunk. Milyen bátor volt sok-sok bibliai tanítvány, akik mentek misszionálni tiszta pogányvidékekre, ahol a gyűlölettel találkoztak. Vagy mentek a zsinagógákból, tudták, hogy meg fogják őket bántani, és gyűlölettel találkoztak. De oda is mentek, és mondták. És a misszionáriusok, akik mentek a pogány népekhez, és bátran, mert az Úr megbátorította őket. És megint Dávid fia, Jézus vajon milyen bátor volt? Ő is bátor volt, mindenkinél bátrabb, mindenkinél erősebb. Vállalta ezt az egész utat, hogy eljön erre a földre, Szűz Márián keresztül. Itt a legnagyobb szegénységbe végigélje az életét. Vállalta erősen és bátran azt, hogy a bűneinket magára veszi, és az ítéletet magára veszi, ami minket kellene, hogy sújtson. A golgotai keresztet vállalta bátran. Nem volt ez egy olyan nagyon könnyű dolog. Dávidnak könnyebb volt megvívni a medvével, meg az oroszlánnak, mint Jézussal, meg Jézusnak megbirkózni a kereszttel, és az ítélettel, ami ott utolérte. De Jézus is hála legyen neki, hogy olyan bátor volt, hogy végig járta ezt az utat tökéletesen, és aztán megdicsőítette Isten őt. Legyünk mi is bátrak, és erősek, és végezzük el azt a futást, amit nekünk kell elvégeznünk. Aztán a harmadik dolog, testvérek, hogy az Úr Jézus, illetve, bocsánat, Dávid hűséges volt a kevésen. Hát Jézus is, de majd kicsit később. Dávid hű volt a kevésen, ahogy fölkente őt Sámuel királyá, azt olvassuk, hogy utána ez a fiúcska visszament, vagy fiatalember visszament pásztorkodni. A későbbi midrás szerint a pásztorkodás az egy ilyen alantas foglalkozás. Alantas foglalkozás. És Dávid királyá kenték, és ez a fiatalember visszament az alantas foglalkozáshoz. Tovább pásztorkodott. És ott a pásztorkodás közben is, ahogy láttuk az előbb, a kevésen is hű volt, mert azt az egyetlen egy juhocskát is, hogyha elragadta a vadállat, még azért az egyér is utána ment. Hű volt a kevésen. És ezután sokra bízatott. Mert utána nem csak már egy nyáj volt rábízva, hanem először egy törzsnek a vezetése volt, utána rá lett bízva egész Izraelnek a vezetése. Egyre több bízatott rá, mert hű volt a kevésen. Hűséges ember volt. Ma is úgy van, testvérek, hogy akit az Úr lelke noszogat, meg akiben az Úr lelke dolgozik, azt az Úr hűségessé teszi a kevésen. Most gondolkodhatunk arról is, hogy világi feladataink is vannak, munkahelyen, itt-ott. Ott is hűnek kell lennünk, és hűvé kell lennünk, el kell látnunk azt a feladatot hűséggel. És van, akinek lelki szolgálata van, a lelki szolgálatban, gyülekezetben, itt a szószéken, vagy a presbiteri, vagy nem, akármi gyerekmunkában, vagy az utcatakarításban, mindenben hűségesnek kell lennünk. És ezt munkálja bennünk, ezt a hűséget, a kevésen való hűséget munkálja az Úr, testvérek. Aztán majd utána többet bíz reánk. Ne vonuljunk ki a kis feladatok alól, mindenféle felkiáltásokon, meg magunkat, mit tudom én, hűtlennek bizonyulva. Legyünk hűségesek a kevésbe. Az egy juhocska is hűséget kíván tőlünk. Hát még egy nyáj. És megint Jézus, Dávid fia, ő milyen hűséges volt. Hát Jézusnál hűségesebb, drága személy nincs ebben a mindenségben. Azt látjuk, hogy ő hát nem a kevésen volt hű, hanem ő már a sokon is hű volt. Tehát ő mindenben hűséges volt. A legkisebb dolgokat is, amiket kellett, elvégezte. Minden egyes szót, amit az atya rábízott, elmondott. Azt mondja az atyának, hogy amit rám bíztál, elmondtam nekik mindent. Egy szót sem hallgatott el, amit neki el kellett mondania. Egyetlen egy kis cselekedetet se mulasztott el, amit neki véghez kellett vinni a földi életébe. És aztán a nagy mű az is tökéletesen befejeződött. Hűségesen azt mondta a kereszten, hogy elvégeztetett. 100%-ba tökéletesen elvégeztem a megváltást. Jézus mindenben hűséges volt, testvérek. És ha ő munkálkodik bennünk is az ő lelke által, bennünket is hűségesekké fog tenni. Lehet ránk számítani. akkor lehet ránk számítani. A hűséges embernek ez egy ilyen ismérve, hogy lehet rá számítani. Ahogy Jézusra számíthatunk, úgy lehessen ránk is számítani. Dávidra is lehetett számítani. Isten emberei hűséges emberek. De tovább lépek. Mert Dávidnál azt is mondja itt ez a szolga, aki Saulnak bemutatja őt röviden, hogy ez az ember értelmes beszédű ember. Értelmesen beszél. A Károliban nincs ott a beszél szó, a Károli fordításban, de az eredetiben ott van. Értelmes, beszédű ember. Ez eddigiekben nem nagyon beszél Dávid, az eddigi, de utána majd olvassuk, hogy sok mindent mondott Dávid az életébe. Itt mindjárt a következő vasárnap majd a Góliáttal kapcsolatos eseményeket olvassuk, és ott Saullal egy beszélgetése van, és látszik az, hogy milyen értelmesen szól. De a testvérével is beszél, az is rátámad, és aztán Dávid értelmesen válaszol neki. Nagyon, nagyon brilliáns beszédű ember volt. És hát most már mi ugye ismerjük a zsoltárokat is, amiket ő írt. És a zsoltárok között hát a legtöbbet valószínűleg egész fiatalon írhatta. Nem öreg fejjel írta a zsoltárokat. Ezekben az időkben, amikor itten már király volt, de még nem foglalt el a trónt, és üldözte őt Saul, itt már vannak zsoltárai ebből az időből is. Értelmes beszédű ember. Bölcsen szólt ez az ember. Milyen bölcsen beszél Góliáttal majd, látjuk. Értelmes beszédű ember. Pedig egy nagyon egyszerű ember volt, úgy. Tehát ő egy ki volt Isai, ki volt Dávid, egy pásztor gyerek. Nem végzett Oxfordban, meg Cambridgeben, meg nem tudom hol, hogy értelmes beszédet tanult volna, nem. Őt az Úr tanította meg értelmes beszédre. Az Úr lelke volt az, aki benne szólott. Mondja is az egyik zsoltárában, hogy az Isten lelke szólott én bennem. És így van Jézus is, nem? Hát ki volt olyan tanító, mint Jézus? Megint Dávid fia. Mindig odajuk adunk ki. Dávid fia. Hát mondják az emberek, hogy nem hallottunk még embert így tanítani, mondják a zsidók, pedig ők sok rabbit láttak, meg sok rabbit hallottak már, akik egyik értelmesebb volt, mint a másik, és nagyszerű tanításokat adtak, de így még nem beszélt senki, ahogy ez. Elámulva hallgatták már a gyermek Jézust a rabbik a templomban, hogy micsoda. És amikor felnőtt, hát ugyanaz az értelmes, bölcs, tiszta beszéd, ami kijött a szájából, testvérek, és hát áldjuk azért azokért a tanításokért, a hegyi beszédért, meg más beszédeért is, amiket mondott. Hát a világ legtökéletesebb, legcsodálatosabb, legtisztább beszédei, legbölcsebb beszédei származtak Jézustól. Ő is teljes volt lélekkel. Szent lélekkel. És hogyha a Szent Lélek bennetek is dolgozik, testvérek, akkor nem ilyen buta beszédű emberek leszünk. Mert lehet testvérek, hát sok ilyen buta beszédet hallunk. Hát a könnyükünk jön ki a sok butaság, amit beszélnek. Sokszor egyetemi tanárok is, meg egyetemet végzett emberek is. Olyan butaságokat tudnak mondani, hogy az ember esze áll meg. De beszélnek, mert azt hiszik, hogy bölcsességeket mondanak. Már elegünk van sok politikusnak is a nagy bölcsességeiből, mert már legszívesebben már kikapcsolnánk a tévét, meg kidobnánk, olykor olyan butaságokat beszélnek. Meg sokszor mi is butaságokat beszélünk. Sokszor, amikor elkap minket az indulat, vagy valami, mondunk olyanokat egymásnak, hogy utóbb csak fogjuk a fejünket, hogy mondhattam én ilyet. Beszélünk mi is össze-vissza. De hogyha az Isten lelke dolgozik bennünk, testvérek, akkor értelmes beszédű emberekké formál minket. Értelmes, bölcs szavaink lesznek, akármilyen egyszerű emberek is lehetünk. Péter és János apostolokról elcsodálkoznak a képzett rabbik, hogy beszélhetnek ezekik, holott csak halászok. Hát hogy tudnak ezek így prédikálni, meg így beszélni, meg ilyen... Nem tudunk ellene mit mondani. Akiket az Úr oktat, testvérek, a beszédével, azok értelmesen tudnak majd beszélni. Ezt mondja a 119. Zsoltár, hogy a te határozataitól leszek értelmes. És akit az Isten határozatai értelmessé tesznek, azutána értelmesen is tud beszélni embertársai felé. És úgy tud kommunikálni. Dávid is ilyen értelmes beszédő ember volt. Ez is azt bizonyítja, hogy Isten lelke dolgozott benne. És akkor itt van az ötödik pont, hogy Isten milyen csodálatos ez, hogy feladatot bízott Dávidra. Egy feladatot bízott rá. Az Úr szíve szerint való emberre feladatot bízott az Úr, egyenesen a juhok után Izrael királyságát. Ez egy elég nagy feladat. Beszéltünk már erről, kicsit túl siklottunk rajta, hogy na, de azért ez egy nagyon nehéz feladat, testvére. Gondoljatok bele, hogy egy népet kell igazgatni. Itt arra gondoljatok, hogy valami mesét olvasunk itten, és akkor de jó, hát a nyakába szakadt a királyság, meg a királyleány is, meg a nagy vagyon is, és de jó neki. Hát, hogyha ugye a realitások talaján maradunk, akkor az, hogy valaki egy nép király lesz, az egy borzasztó teher. Az egy hatalmas feladat, testvére. Nem tudjuk leírni ezt. Elég nekünk sokszor a családunkat igazgatni, vagy elég a gyülekezetet vezetni, nemhogy még egy népet vezetni, amelyik hát olyan, amilyen. Egy ilyen zabolátlan nép, mint a zsidó nép is, nomád nép, amelyik éppen, hogy letelepedett. Nem volt ez egy olyan nagyon egyszerű feladat. Ezer felé húzott mindenki. És ezt a nagy feladatot Isten ráterhelte erre a fiatal emberre. Még formálta, még alakította, még furta, faragta, kupálgatta a következő években, amíg a trónra jutott, de már az övé volt a feladat. És ez a hívő embereknek, testvérek, a jellemzője azóta is, hogy Isten feladatokat bíz reájuk. Van akire kis feladatot, valakire nagy feladatot, de a feladat mindig egyféle teher. Mindig így fogom fel, hogy az egy teher az emberen. És a hívő ember terhelhető. Terhelhető. Rá lehet bízni a seprűt, meg az énekkarvezetést, meg az éneklést, meg a trombitálást, meg a harsonázást, meg az igehirdetést, meg mit tudom én mit. Vagy betegeket látogasson, meg gyerekeket tanítson az ígére. Rá lehet bízni, és ezekbe a dolgokba hordozza a terhet, mert terhelhető. Mert van neki ereje hozzá, hogy elviselje ezeket a terheket, és vigye ezeket a terheket. Dáviddal az Úr volt, és rá lehetett tenni egy ekkora nagy terhet. Vannak a kis, úgynevezett kis proféták, sokszor így kezdik a profétai könyveiknek az első szavait, hogy az Úr terhe, amit látott Ámós proféta, vagy nem tudom, Hóseás. Az Úr terhe. Az ige, amit el kellett mondaniuk, az is egy teherként jelentkezik a számukra. Mert olyan nehéz volt azt elmondani, hogy az Isten haragszik reátok a bűneitek miatt, és ítélni fog benneteket. És már nincs kegyelem adott esetben. Ezt nem könnyű elmondani valakinek, mert ezért főkoncolnak valakit. Az evangélium is egy teher, amit el kell mondanunk, testvérek, a gyerekeknek, és azt nem könnyű elmondani. Bár azt mondja, örömhír, de az örömhírben benne van egy nagy rossz hír is, hogy bűnösök vagytok, hogy a pokol vál benneteket, hogy nem tudtok magatokon segíteni. Ez megalázza az embereket, amikor hallják. Hogy csak úgy fogad el benneteket Isten, hogy Krisztus ér, és az ő vére érdeméért fogad el. És nem tudtok magatokért semmit se tenni, ő tett meg mindent értetek. Nem olyan könnyű ezt elmondani valakinek. De ezt a terhet is rá teszi az Úr a hívőkre, és elmondják. És megint Jézus, a terhelhető Jézus, a teherhordozó Jézus, akinek volt ereje ahhoz, hogy végigmenjen azon az egész úton, amit így jellemez a Biblia, meg a hitvallásunk is, hogy a szenvedésnek az útja, az elejétől végig. Az igazságtalanságokat elhordozni, a hálátlanságot elhordozni, a gyűlöletet elviselni, ami rászakadt Jézusra is, és ő elhordozta ezt, mert a megváltást el akarta végezni, és el is végezte. És ennek köszönhetjük az üdvösségünket. Feladatot bíz Isten a hívőkre, akikben munkálkodik. Dávidra is rábízta. És hát itt van az engedelmesség, a hatodik dolog. Amikor Dávidra rábízta Isten ezt a nagy feladatot, akkor Dávidnál egy pillanatig nem látjuk azt, hogy megingott volna. Hogy mégse, Sámuel, nem akarom, nem. Úgy tűnik, hogy teljesen, hogy mondjam, ezt a feladatot azonnal bevállalja, hogy ő lesz Izrael királya. Pedig biztos, hogy nagyjából sejtette, hogy ez nem könnyű dolog, de még csak utána jött rá. De utána se ingott meg, hanem engedelmesen vállalja ezt a szolgálatot. Engedelmesség. Ő tudta, hogy mekkora kihívás egy gyunyáját is legeltetni. Gondoljátok el, pláne ha Izraelbe járt valaki, akkor tudja, hogy ott nem olyan egyszerű dolog a juhokat gondozni. Ottan mindenféle nehézségekkel kell megküzdeni a juhnyáj legeltetése közben, mert nem olyan bő legelők vannak mindenhol. Meg vizek fordogálnak mindenhol, hogy azt se tudja az ember, hogy a szép helyek közül hova menjen, mint mondjuk Ausztriába, vagy nem tudom, ezekben az alpesi vidékeken, ott aztán van elég legelő, meg minden. De itt Izrael az nem ilyen. Ott nem olyan könnyű dolog volt ez. De ezt az engedelmesen vállalja, nem csak a nyájat, hanem vállalja a népét is. Ezt a feladatot odaáll alá, és zokszó nélkül, ugyanúgy, hogy Jézus is. Zokszó nélkül viszi engedelmesen a feladatot, ő az engedelmességbe a példánk. Engedelmesség. És ha Isten lelke dolgozik bennünk, testvérek, akkor jellemző lesz reánk is az, hogy akármilyen nehéz feladatot kell végeznünk, engedelmesen fogjuk vállalni. Az apaságot, az anyaságot, a feleségi létet, a presbiterséget, a munkahelyi vezetőséget, a gyülekezet vezetőséget. Vállaljuk ezeket a feladatokat engedelmesen, és kitartunk benne, mert az Úrtól kaptuk, és ez a mi dolgunk. Engedelmesség. Dávid engedelmességéből látszik, hogy az Úr vele volt. A hetedik dolog, amit megpendítek itt, olyan ez, mint valami hárfa, hogy egyik húrt a másik után csak megpengetni tudom, de majd beszélgetünk róla a Biblia órán, hogy Dávid beleilleszkedik az Úr tervébe. Ez beleáll Isten nagyívű terveinek a megvalósulásába. A történetből már eddig is, az ő történetében pedig épp csak az elején tartunk, már eddig is látható, hogy engedelmes, és ilyenkor, amikor engedelmeskedik, akkor beáll az Úr terveibe tulajdonképpen. Beilleszkedik az Úr terveibe. Már Sámuel is az Úrnak engedett, amikor elment és királlyá kente. Ő is az Úrnak engedelmeskedett, amikor ezt elvállalta. Amikor hívatja Saul, az Úrnak engedelmeskedve megy Saul udvarába. Mindig aki engedelmeskedik, az az Úr terveibe illeszkedik bele. És egy kicsit tovább megy rajta az Úr tervenek a megvalósulás felé. Istennek van egy nagy terve az egész világra vonatkozóan, és benne van egy kis szakasz, ahol nekem is van feladatom, amit nekem is el kell végezni. És ha engedelmes vagyok, akkor Isten terve, Isten akarata megvalósul, és egy kicsit tovább megy az ő terve a megvalósulás útján. Én nem tudom ezt fölfogni, mert túl kicsi porszem vagyok, de Isten, aki felülről látja a dolgokat, látja, hogy na neked azt meg kell csinálni. Megcsináltad meg, akkor tovább ment a dolog. A tervem tovább ment a megvalósulás útján. Egy nagy láncolat, kis láncszemeként beleilleszkedtem a helyembe. És elvégeztem a dolgomat. Ez Jézusnál is pontosan látszik. Jézusnak is az egész eljövetelét megelőzte egy csomó dolog. Például Dávid király is, aki az ő előképe volt. Dávidnak is engedelmesnek kellett lenni. És lehet, hogy ő nem tudta még annyira felfogni, hogy az ő engedelmessége milyen összefüggésbe áll Jézussal, Jézus eljövetelével, de összefüggésbe állt. Mert onnan Betlehemből kellett jönnie Jézusnak, onnan is jött. A Dávid családjából származott később Jézus. A Dávid fiának nevezték később Jézust, mint messiást. Hát csodálatos Jézusnál lesz, hogy milyen előzmények után jön, és ő is megteszi, amit neki kellett megtennie. Meghal, feltámad, visszamegy a mennybe, és a dolog megy tovább, Isten tervei mennek tovább, majd egyszer Jézus visszajön, és ítél élőket és holtakat. Kibontakozik majd végül Isten terve, új eget és új földet teremt. Jézus csak tökéletesen beleilleszkedett Isten nagy tervébe, nagy átfogó tervébe, az üdv tervbe, ha így is szoktuk fogalmazni. De nekünk is be kell illeszkedni. Itt és most, akárhányszor csak engedelmeskedek, egy kicsit tovább megy Isten üdv terve a megvalósulás útján. Akikben Isten lelke dolgozik, azok beleállnak ebbe a tervbe, és engedelmeskednek, és rajtuk nem akad el a dolog. Az utolsó pont pedig, amit még szeretnék fölhozni nektek, hogy Dávid áldássá vált az Úr kezében. Tehát ő benne az Isten dolgozott, és egyszerűen amikor Sault elkezdi gyötörni ez a gonosz lélek, akit Isten ítéletképpen küldött reá, és mindenféle gonosz gondolatai, meg rossz gondolatai támadnak, akkor a szolgái javasolják neki, hogy hát valaki, aki zenélni tud. Hát ez volt a korabeli, gondolom, antidepresszáns, vagy valami ilyesminek lehetne nevezni, hogy hát valaki ott valami zenét produkáljon, esetleg hát, ha attól megkönnyebbülsz. És akkor az egyik fiú jelentkezik, hogy hát van ez az Isai fia, az ottan, az a, és elmondja, hogy kicsoda, az jól tud hárfázni, hát azt hívjuk be. És Saul ezt elfogadja, és amikor megjön Dávid, hozza az apukájának az ajándékát, a királynak, megjön és elkezdi pengetni a kis kitaráját, ez nem egy ilyen nagy hárfa, ne úgy képzeljétek, hanem ilyen kis kézi hangszer, egy pár húr volt rajta, elkezdi azt pengetni, és Saul megkönnyebbül. A gonosz lélek elhagyja őt, amikor Dávid, aki szent lélekkel teljes, elkezdi pengetni a kis gitárját, vagy kitaráját. És így válik áldássá Dávid Saul számára. Egy másik ember életébe szabadulást szerez, hogy így mondjam ő. Hát ezt testvérek, mennyire már Jézus emlékeztet minket, ha Jézus körül olyan démoni aktivitás volt, amit sehol nem lehet megfigyelni, a sátán az összes haderejét mozgósította Jézus körül. Egy kazal démoni megszállott emberrel találkozik Jézus, és mindegyiket megszabadítja. Mindegyiket feloldozza, amelyiket úgy látta jónak. Feloldozza őket, és Jézus áldássá válik ezeknek a megkötözött, nyomorult embereknek az életébe. Ugyanúgy, hogy korábban Dávid Saul életében egy szabadítóként tudott működni. És nem úgy van, testvérek, hogyha mi bennünk Isten lelke dolgozik, akkor körülöttünk mindenféle szenvedő emberek vannak, akik lelkileg gyötörtetnek, meg kilódnak. Hát mi mit csináljunk? Nem akar minket is Isten használni? Nem biztos, hogy hárfáznunk kell, de lehet, hogy egy igét kell mondanunk egymásnak. Egy ígét mondani a másik gyötrődő embernek, hogy vigasztalódjon meg, hogy szabaduljon föl azról a lelki kínalól, amiben benne van. Nem tud Isten bennünket, engem, titeket használni mások életébe, de tud, ugyanúgy, mint Dávidot. Ha Isten lelke dolgozik bennünk, akkor majd fog minket használni, és áldását tesz minket mások számára. Nem átokká, ha meglátnak, már menekülnek, hanem örülnek nekünk, ahogy Dávidot is megkedvelte Saul. Hát elég sok mindent mondtam, nem folytatom most már, mert ennyi is elég nekünk. Minden esetre onnan indultunk el, emlékeztek, hogy Isten jót végzett e felől a Dávid felől. És aztán utána ebben a Dávidban elkezdett dolgozni, munkálkodni, és itt láttuk pontról pontra, hogy milyen emberré formálta őt, milyen emberré gyúrta őt az ő lelke erejével. És láttuk azt, hogy mindaz, ami benne ilyen jó vonás, az sokkal tökéletesebb, sőt, abszolút tökéletes formában megvan Jézusba, de a Jézus követőibe is megvan. Bennünk is kibontakoztatja Isten ezeket a vonásokat. Ezeket akarja megerősíteni bennünk. És engedjük meg, hogy munkálkodjon bennünk, és minket is ilyen emberré formáljon. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket most, és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy annak idején olyan jól és kedvesen döntöttél Dávid felől, hogy Krisztusban megváltod őt, és a tied lesz. És aztán, amikor ez a Dávid megszületett szülei nagy örömére, akkor te már elkezdtél benne dolgozni, és formáltad őt, hogy alkalmassá tegyed arra a nagy feladatra, amire őt elhívtad és elrendelted. És olyan csodálatos látnunk, Urunk, hogy a te lelked munkálkodott benne, és a tekintetét megtisztította, egy értelmes beszédű, egy bátor szívű emberré tetted. Olyan jó látnunk ezt, hogy ő megterhelhető volt, mert tudott engedelmeskedni neked. És olyan csodálatos, hogy így beleilleszkedett a te terveidbe ez a fiatal ember már, és mások számára is áldássá vált. Olyan megdöbbentőek ezek a vonások, Urunk, mert annyira téged juttatnak eszünkbe, áldott Jézusunk. Benned látszanak ezek tökéletesen. És olyan csodálatos, hogy te meg bennünk dolgozol azon, hogy mi is ilyen emberek legyünk, mint annak idején Dávid. És ne is csak olyanok, mint Dávid, hanem olyanok, mint te, hogy hozzád hasonlítsunk. És ahogy Dávid előre mutatott reád, úgy mi fölmutassunk te reád. Egész életünkkel, ahogy mozgunk a gyülekezetben, az otthonainkban, a munkahelyeinken, felmutassunk reád és megdicsőítsünk téged. Kérünk téged, munkálkodj bennünk, szeretnénk a szívünket, lelkünket megnyitni előtted, és odaszánni magunkat, és engedni, hogy formálj, alakíts minket szíved szerint való férfiúvá, asszonyjá, fiatallá, idős emberré. Kérünk téged most arra, hogy tekints reánk, és áld meg gyülekezetünket. Külön esedezünk hozzád, kedves Irénke néniért, aki gyászol közöttünk, és emlékezik elhunyt férjére. Kérünk vigasztaló szereteteddel, vedd körül őt, és mindazokat, akik hozzá hasonlóan gyászolnak, vagy betegséggel vívódnak, küszködnek, azokat te gyógyítsad. Imádkozunk hozzád a gyermekeinkért, a fiatalokért. Munkálkodj a szíveikben, hogy kedvesek legyenek előtted, és jó harcosai legyenek a te ügyednek. Kérünk téged arra, hogy áld meg életünket ebben a városban, segíts, hogy a te rólad való bizonyságtétel kizendüljön tőlünk, akár innen a gyülekezetből, akár otthonainkból is. Hadd dicsőítessél meg te, Urunk, e város népe előtt is, a mi életünk, a mi szolgálataink, a mi szavaink által. Kérünk téged, hogy hallgass meg minket nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassátok meg. Kedves testvérek, imádságunkban is megemlékeztünk arról, hogy Irénke néninek a kedves férje, Ercsei Mihály testvérünk 9 éve hunyt el. Őt ismerték mindazok, akik jöttek velünk Erdélybe, és a nagysolymosi testvérgyülekezetünket látogattuk, emlékszünk rá. Hát Mihály bácsi már 9 éve távozott közülünk. Isten vigasztalását, békességét kívánjuk Irénke néninek, itt maradt család többi tagjainak is. Jelentem a testvéreknek, hogy egy másik halottunk is van, ide járt hosszú ideig a gyülekezetünkbe, aztán már az utóbbi időkben nem annyira tudott jönni betegsége miatt, Kristó Ida, aki elhunyt az elmúlt év végén, és most lesz a temetése jövő héten az újszegedi temetőben, szerdán, 16-án, 15 órakor. Isten vigasztalja meg itt maradott gyermekeit, unokáit, az egész családot. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben megtartunk. Kiemelném a szerdai hölgykoszorút. Lukács evangélium a 8. rész első 3 verse lesz a textus, amiről beszélgetnek a hölgyek. Jézusnak szolgáló asszonyok, ez lesz a címe. Olvassák otthon a hölgyek az ígét, és gondolkozzanak rajta, készülődjenek. Tehát Lukács 8:1-3, szerdán este 18 órakor hölgykoszorú. Szeretettel várunk mindenkit. Illetve jelzem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap 20-a lesz, és úrvacsoraosztásunk lesz. Úgy készüljenek tehát, hogy az Úrnak szent asztalát megterítjük. Hirdetem még, hogy jövő vasárnap nem csak urvacsorosztás lesz, hanem házaspári alkalom is. Erre is készülődjünk. Itt lesz majd a gyülekezetben, gyerekvigyázás lesz, és itt a templomba pedig majd meglátjuk, hogy hol, attól függ, hogy hányan leszünk, bonyolítjuk a házaspári alkalomnak a szokott programját. Végezetül, testvérek, egy rövid visszatekintést engedjetek még meg. Az elmúlt évre már csak Dióhéjban tekintsünk vissza, azért, hogy Istennek tudjunk hálát adni mindazért, ami az elmúlt évben történt. Megemlékezem arról, hogy, mert nem természetes dolog, de az elmúlt évben is minden heti rendszerességgel zajló alkalmunkat meg tudtunk tartani. Biblióra van, imaóra van, kisifi, nagyifi, énekkar, hittanórák, gyerekórák, mindezek szépen folytak az egész évben. A rendkívüli alkalmaink is, mint a házaspári alkalom és a hölgykoszorú, ezek is szépen zajlottak, legyen érte dicsőség Istennek. Rendkívüli programjaink is szépen megtörténtek. Tavaly volt gyülekezetünk 90 éves, emlékezhettek erről, hogy volt egy kis ünnepnapunk június 10-én, egybekötve a szegedi református gyülekezetek találkozójával. Tehát 90 évesek lettünk, hála legyen ezért is Istennek, megünnepeltük. Aztán a nyári programjainkat is szépen megtartottuk. Van gyerektáborunk, ez mindig május, illetve június-július fordulóján van, az elmúlt évben is akkor volt. Van kisifi tábor, van nagyifi tábor, van gyülekezeti tábor, tehát nyáron tavaly is 4 hét volt a gyülekezet tagjainak szervezve, hála az Úrnak, hogy balesetmentesen meg volt mindegyik, és hiszük, hogy áldásos volt a résztvevőknek is, szolgálóknak is. Megemlékezem arról, hogy szeptemberben volt a református ifisek őszi találkozója Újszegeden, ez szeptember 7-től 9-ig volt. Itten több mint 100 fiatal jött össze, nem is tudom, 20-valahány gyülekezetből az ország különböző pontjairól. Hála legyen ezért is Istennek, azért elég sokan voltunk aznap itt templomban szeptember elején. Szeptember hónapban egyházközségünknek egy hadhatós anyagi támogatásával teológiai hallgatóink László Tibor presbiterünk vezetésével Írországban jártak egy református teológiai konferencián, és sok áldással és örömmel tértek vissza, majd erről még ők egy kicsit be is számolnak nekünk. Voltak orgonakoncertjeink is, hát több is, nem sorolom őket, hála Istennek, hogy ezeket is tudtuk, ezeket a kulturális rendezvényeinket is meg tudtuk szépen tartani. Keresztelő 4 alkalommal volt, 10-szer kellett megállnom koporsó mellett, vagy urna mellett. 2 halottunkra külön kitérnék, az egyik Szilva László testvérünk volt, aki szeptemberben hunyt el, szeptember 14-én volt a temetése, valamint Kovács Albert testvérünk, Berci bátyánk, akitől november közepén búcsúztunk. Anyagi dolgainkról itt csak annyit szeretnék mondani, hogy a gyülekezet hála Istennek szépen adakozott ebben az évben, nem mentünk csődbe, hanem inkább még sikerült egy kicsit gyarapítanunk a gyülekezet tőkéjét. Hála legyen ezért is Istennek. Kérem a testvéreket, hogy továbbiakban is hordozzák felelősen a gyülekezet anyagi terhét, és ne lankadjunk az adakozás vonatkozásában. A saját életemből talán 2 dolgot hadd említsek meg, vagy életünkből. Az egyik az, hogy 25 éve szolgálunk itt, ezért én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ennyi ideje itt lehetünk. És örülünk, hogy így befogadtak minket itt a testvérek, meg elviselnek bennünket. Mi is szeretjük a testvéreket, és örömmel szolgálunk itten. És kérjük, hogy továbbra is hordozzanak bennünket szeretetben és türelemben. A másik ilyen fontosabb esemény, hogy április végén volt a kincső lányunknak az esküvőjét a templomba, Bencével, úgyhogy hát már ő is kisbabát vár, úgyhogy ha minden igaz, ebbe az évben 3-szoros nagyszülők leszünk, mert Elődéknél is jön egy újabb kisbaba, és Csengéjéknél fog nem soká születni a következő, és aztán ha Isten úgy akarja, akkor valamikor nyár elején pedig Kincsőkéjéknél születik. Úgyhogy meg nagyszülősödünk mi is, ahogy kell. Ennek az évnek a feladatai közül 2 tudnék kiemelni, testvérek. Az egyik az, hogy májusban elviszik az orgonánkat. ez eladták, eladtad, aki ide hozta nekünk, úgymond ajándékba. Hát úgy kínálkozott neki egy jó lehetőség, és hát végül is eladja ezt az orgonát, és elviszik innen. És hát az azt jelenti, hogy van nekünk egy másik kisebb orgonánk, amit használtunk eddig, azt használjuk, de gondolkozzanak rajta a testvérek, hogy esetleg egy normálisabb méretű sípos orgonát ide a templomba szerezzünk-e. Én amondó vagyok, hogy jó lenne, nem nagy orgona, de arra, amit a gyülekezetünkbe kell, jó lenne egy orgona, egy szép orgona. Hát ez, ha pénzügyi kalkulációkat folytatunk, akkor 25-30 millió forintba kerül. Tehát erre igazán nagylelkű adományokra számítanánk, mert ez csak így jön össze. Ebben a pillanatban ezt tudom erről mondani. Majd meglátjuk. Ha Isten úgy akarja és éltet bennünket, akkor ez is megvalósul. Közben nem csak a testvérekre akarjuk ezt nyilván terhelni, hanem mindenféle pályázatokon gondolkozunk, meg mindenféle állami támogatásokba is gondolkozunk. Ha bárkinek van valami ötlete, vagy észrevesz valamit, vagy hall valamit, akkor kérem, hogy szóljon. Ami nem ilyen bizonytalan, az a kisteleki templom. Ez a másik nagy feladatunk, amit az idén kell abszolválnunk valahogyan. Tudnélik, ott kaptunk 120 millió forintot a kormánytól tavalyi év során, és most folyik a tervezés, és hát ha minden igaz, akkor valamikor ebbe az évbe ezt a kisteleki templomot és lelkész lakást valahogy föl kell építetnünk. Hát ez is egy elég nagy teher. Kérem a testvéreket, hogy komolyan imádkozzunk ezért a továbbiakba is, hogy valósuljon meg ez a nagy terv, és legyen annak a gyülekezetnek is egy kis otthona. Úgy tűnik, hogy lelkésze már volna. Szabó Jani testvérünk, aki itt szokott néha helyettesíteni, ő szívesen kimenne oda a feleségével, szolgálnának ott, jó lenne. Adja az Úr, hogy megvalósuljanak ezek a terveink. Azt mondom itt, amit a Zsoltárokban olvasunk, hogy ne nekünk, Uram, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, magasztalást. Hát azért valósuljanak meg ezek a terveink, hogy az Úr neve magasztaltassék. És visszanézve is, mit tehetnénk egyebet, mint hogy magasztaljuk őt hálaadással azért, ami az elmúlt évben is történt.